Kedves hallgatók, ez itt a Szolgál Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, illetve a vendégeinket is. Engem Kis Ákosnak hívnak, én egyébként korai fázisú innovatív vállalkozásokkal foglalkozom, és nyilván, mint a gazdasági élet szereplője az én munkámban, illetve az én úgymond ügyfeleimnek a munkájában is, van, akinek nagyon pozitívan, van, akinek még nagyon negatívan hatott a jelenlegi koronavírus miatt kialakult helyzet. És erről a helyzetről, illetve a gazdasági helyzetről, illetve ennek a keresztény vonatkozásairól fogunk ma este beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes párosítás. Úgyhogy mielőtt belekezdünk, nagyon fontos megjegyeznem, hogy ugye a keresztény üzletemberek konferenciája lett volna ma, ugye, ami egy hagyományos konferencia, tehát emberek találkoztak volna egymással egy fizikai térben. Ez ugye az ismert helyzet miatt elmaradt, de később időpontban megrendezésre kerül majd. Addig is viszont, hogy kedveskedjünk nektek, itt a Szólj a Papnak csapata megszervezte az online eseményt. Úgyhogy meg is kérném a résztvevőket, a meghívott vendégeket, hogy mutatkozzanak be. Először is Kis Úri jezsuita szerzetest kérnék, hogy röviden mutatkozzon be.
Jó estét kívánok, mint mondta, hogy jezsuita szerzetes vagyok. Tegnap ünnepeltem a pappá szentelése 20. évfordulóját, ez is misét a pesti Élőszia templomban, ahol tartozom is, mint közösség. Ebből ott is szenteltek 25 éve. Előtte 20 évig menedzser voltam mindenket a kozmetikai iparban, L'Oréalnál és más cégeknek, kártya és tovább. Voltam a vállalkozó is, volt saját vállalatom, saját parfümöm, ez kicsit izgalmas volt. És utána pedig 88-ban beléptem Jézus társaságába, tanulmány befejezés után Budapestre küldtek a Szent Ignác jezsuita szakkollégiumba, ami még nem volt jezsuita és nem is volt szakkollégium, mert két intézkedésem volt, egyik a szakkollégiumban csináltam belőle, a másik, hogy meggyőztem a rendet, hogy vegyük át a kollégiumot, utána pedig a jezsuita Roma szakkollégiumnak is voltam a rektora. Hát most 4 évi munka után itt vagyok, igen, meg Budapesten.
Köszönjük szépen. Másik résztvevőnk, Semsei Rudolf, a Vakvarjú étterem, éttermek pontosabban, mert nem is egy, hanem a Vakvarjú éttermeknek a tulajdonosa is vagy, alapítója is, ügyvezetője. Kérlek, hogy te is mutatkozz be egy picit.
Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, Semsei Rudolf vagyok. Itt most a Vakvarjú étterem család, illetve a Budapest Party Service képviseletében. Nekünk így a járvány előtt 11 éttermünk üzemelt, és emellett mi rendezvény gasztronómiával foglalkoztunk. Nagyságrendileg a tavalyi árbevételünk az közel 6 milliárd forint volt nettó értéken, és 420 alkalmazottunk volt. Hát ez így most a járványnak köszönhetően azért nagyban megváltozott. Egyébként, amire büszke vagyok, 4 csodaszép gyerekem van, egy tündéri feleségem, és mi egyébként a budai Szent Imre plébániához kötődünk, oda járunk rendszeresen szentmisére.
Jó, és akkor végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Lakatos Gergely, a Panyolai Pálinkák ügyvezetője. Kérlek, Gergely, hogy te is mutatkozz be.
Köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Lakatos Gergely vagyok, a Panyolai Pálinkákat gyártó cégnek vagyok az ügyvezető vezérigazgatója, és azt gondolom, hogy köszönet illeti a szervezőket, illetve mindenkit, aki részt vesz ebben. Ez egy jó hiánypótó esemény lehet a konferencia helyett. Én nagyon szerettem volna elmenni arra a konferenciára, mert azt gondolom, hogy minden fiatal embernek, fiatal férfinak, nőnek, illetve főleg menedzsereknek, akiknek felelős döntéseik sorozatát kell naponta meghozni, kénytelen kellett muszáj valamilyen fogóckodóba kapaszkodjanak, legyen az bármilyen tanulmány, vagy akár a hit, amúgy a hit egy nagyon jó morális tartást tud adni, Jól magam 6 éve vezetem a céget, azt gondolom, hogy jó sok helyen ismert márka a miénk, vagy több ember ismeri, vagy egyre több ember, erre kifejezetten büszke vagyok. Jól magam is családos vagyok, van egy 3,5 éves kisfiam közösen a kedves feleségemmel, és református vagyok, de amúgy inkább úgy fogalmaznék, hogy felekezet független hitben, folyamatosan erősödő emberre, hát ez általában szezonális, vagyis amikor nehézség van, akkor könnyebb kapaszkodni rengeteg dologba, mint például most.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek a bemutatkozást. Ugye a rendezvénynek a címe, hogy Ez a gazdaság öl, ez ugye egyébként egy könyvnek a címe, nagyon-nagyon figyelemfelkeltő, nagyon-nagyon megosztó cím, ugyanakkor nagyon mély tartalommal bír. Ugye a világnak volt egy elég erős globalizációra épülő gazdasági rendszere, ez úgy néz ki, hogy a koronavírus miatt egy kicsit megakadt. Tehát az eddig ismert rendszereinket azért át kell gondolnunk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti hogy láttátok az eddigi gazdasági helyzetet, illetve hogy ez a gazdaság öle, ez egy kicsit filozófikus kérdés, és nem közgazdasági számok tekintetében, hanem úgy inkább filozófikusan kérdezném meg benneteket, hogy ti mit gondoltok az eddigi helyzetről. Most akkor menjünk fordítva, most akkor Lakatos Gergelyt kérdezném meg először.
Azt gondolom, hogy a globalizációnak megvannak a maga előnyei, mint hogy kivesszük a részünket azokból a jó módszerekből, amiket elsajátíthatunk más kontinensek vagy országok módszertanaiból. Viszont hajlamosak vagyunk, mikor egy nagyon nagy dolgot látunk, és például a saját tapasztalatomot, tehát a pálinka rövidít a piacról, behozva egy kicsikét, valami nagyon-nagyon szuper nagy dolgot látunk, hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a gyökereinkről, és azt gondolom, hogy a lokális piacokra, vagy a lokális, vagy a helyi dolgokra való figyelem egy picikét eltünedeződőben van. Ugye ezt szokták általában globális mellékhatásnak nevezni, negatív mellékhatásnak. Pont nálunk ugye a hagyományokra való építkezés és annak a megtartása egy nagyon fontos üzenet, például a Hungarikum pálinkánál. Azt gondolom, hogy ha kellőképpen meg tudja tartani az ember ezt az egyensúlyt, kiveszi a jó dolgot a globális megoldásokból, de közben megpróbálja implementálni lokális vállalkozásokba vagy termékekbe, szolgáltatásokba, abból nem sülhet rossz dolog.
Nevezni negatív mellékhatásnak. Pont nálunk ugye...
Most itt hallom magamat.
Azért és annak a megtartása egy nagyon fontos üzenet, például a pálinkánál. Azt gondolom, hogy ha kerülképpen meg tudja tartani az ember ezt az egyensúlyt,
na most nem tudjuk, hogy mi lett a rendszerrel.
Lokális vállalkozásokban vagy termékekben, szolgáltatásokban, abból nem
szerintem eleget beszél.
Folytasd nyugodtan. De... Igen, egyébként neked már jött is egy visszajelzés, hogy azt írta a Facebook Live-on egy fiatalember, amikor azt mondta, hogy felekezet független, hogy én pedig Jézus követőnek vallom magam. Ez csak egy hozzászólás, ez nem egy kérdés. De akkor megkérdezem. Most Rudolfot nem erről fogom kérdezni, azért, mert jött egy nagyon érdekes kérdés, amire én egyébként rá akartam kérdezni magamtól is. És ugye amikor a vakvarjú éttermeknek az oldalára rámegy az ember, akkor látjuk, hogy egyébként minden hónapban valamilyen jótékonysági akciót végeztek, tehát ti visszaadtok a közösségeteknek. Ugye most áprilisban pont amikor tableteket adományoztatok időseknek, hogy ugye a kapcsolattartás az interneten, illetve a szociális életük könnyebb legyen. Úgyhogy mivel ezt meg is kérdezte egy úriember a Facebook Live alatt, hogy szoktatok adományozni a vállalkozásaitokban, ezért most megkérdezem ezt, hogy akkor szoktatok-e. De ez először Rulit szeretném, hogyha válaszolna, hogy hogyan épül be az adományozás a vakvarjú éttermeknek a működésébe, de természetesen majd Úrihot is és Gergőt is megkérdezzük erről.
Ugye ez számunkra ez az egész, mindig egy meteorit becsapódáshoz szoktam hasonlítani, mi történt velünk, tehát itt február közepén még nagyon kevesen gondolták, hogy egyszerűen ér bennünket ez a válság. Én akkor ott elkezdtem mondani, hogy február végén több helyen, hogy valamit kellene tennünk, mert itt nagy valószínűséggel ez bennünket is el fog érni. Ugye Nyugat-Európában egyértelműen elmondták, hogy ez végig fog söpörni a világon, tehát akkor miért hagynak ki bennünket is. De ettől függetlenül egy hideg zuhanyként ért bennünket, és senki sem gondolta, hogy ennyire le tud állni a gazdaság. És egyébként visszatérve egy picit az előző kérdésedhez is, hogy ez a globalizáció, hogy nekünk egyetlen egy dolog volt, ami a mi növekedéseinket gátolták itt az utóbbi években, az a munkaerőhiány. Tehát, hogy van egy ilyen német mondás, hogy az a vállalkozás, ami nem növekszik, az agonizál, tehát ez mindjárt csődbe fog menni. Mi is mindig próbáltunk növekedni, egyre több éttermet bonyolítottunk. Tavaly több mint 800 rendezvényre települt ki a parti szervizünk. Ugye a Várbazárba, Pesti Vigadóba, Rankoloszon, Madách Színház, sok más nagy helyszínen vagyunk kizárólag és kéteringes, és egyre jobban erősödtünk, majd egyszer azt kellett látnunk, hogy azért nem tudunk új éttermeket nyitni, mert nincs munkaerő. És most jött egy olyan pillanat, ami egy tök külső tényező megakasztotta itt a gépezetet. De nem csak nálunk, hanem az egész világon. Tehát, hogy ezt senki nem gondolta volna szerintem, hogy egy ilyen történt ezzel az emberiséggel, és tökéletesen megmutatja, hogy mekkora büdös kicsi porszemek vagyunk ebben a világban. Tehát, hogy itt beszélhetünk össze-vissza, hogy milyen nagy csodákat viszünk végbe. Tökéletesen látszik, hogy egy láthatatlan kis vírus bennünket földbe döngött teljes egészében. És amikor bennünk ez az első földbedöngölés úgy felálltunk belőle így a porból, és körbenéztünk a világba, akkor azt láttuk, hogy ha okos, jó döntéseket próbálunk hozni, és majd lehet, hogy erről külön beszélünk, akkor majd elmondom, hogy mi az, amiket mi tettünk, akkor talán azokra is oda kéne figyelni, akik ugyanolyan bajban, vagy sokkal nagyobb bajban vannak, mint mi, és ezért éreztük fontosnak, hogy mindig legyen pluszba egy olyan kis szolgálatunk, amivel közben adni is tudunk. Tehát, hogy miközben mi kérjük a törzsvendégeinket, hogy még mondjuk a házhoz szállításnak így segítsék így a munkánkat, azért mi is próbáljunk másokra figyelni, és nézzünk körbe a környezetünkbe, hogy vannak olyan rászorulók, akiket tudunk valamilyen módon segíteni, és ezért kezdtük el azt, hogy első körben itt a digitális kommunikációra helyezzük a hangsúlyt, és ezért tabletteket adtunk idősek otthonába. Most a múlt hét végén 4 laptopot adtunk rászoruló családoknak, de most például a legújabb kezdeményezésünk az a 8. kerületi zsendülő tanodába, ott hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak iskolába és óvodába, ott például kifejezetten tartós élelmiszereket, illetve tisztálkodási szerekre kezdünk el gyűjteni, 30 csomagot állítunk össze, de utána Pesterzsébeten fogunk megint rászoruló családokat támogatni, tehát mindig legyen egy olyan cél, amivel így esetleg meg tudjuk mozdítani az embereket, hogy ne mindig a saját sebeinket nyalogassuk, meg így mély depresszióba otthon üljünk, hanem esetleg ezek a dolgok így megerősíthetnek bennünket, hogy azért mások is vannak ilyen nehéz helyzetben.
Én egyébként kaptam Panyolai Pálinkát ajándékba üzleti rendezvényen, amit ugye úgy kaptam meg, vagy úgy adták át nekem, hogy a Panyolai ajándéka a rendezvény szervezőinek, tehát az biztos, hogy ti is adtatok egy helyi közösségnek Nyíregyházán, és nem is egyszer történt meg, hanem szerintem az elmúlt évben legalább 3-szor, mikor arrafelé jártam. Tehát azt én tudom, hogy ti is adtok vissza a közösségeteknek, de mégis akkor megkérdezem, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e olyan szolgálat, vagy olyan jótékonysági akció, amiben ti a Panyolaival részt vesztek, vagy ti magatok adományoztok?
Örülök, hogy megjegyezted az ajándék Panyolai Pálinkákat. Természetesen minden üzleti partnerünket törekszünk a win-win helyzetre, éppen ezért, amikor megkeresések vannak, nagyon kevés alkalommal utasítjuk vissza, tehát nincsen, nagyon kevés az a dolog, amiben mi nem működünk együtt. Adományozni nagyon ritkán szoktunk, és akkor is általában termékfelajánlásokkal szoktunk élni, mert mi nekünk van egy stratégiánk, miszerint minden egyes megkeresett forintot azt visszaforgatunk a vállalkozásba, vagy visszaforgattunk eddig, és mivel hektikus az alapanyagpiacunk, ezért törekedtünk már az elmúlt 5 év stratégiáját illetően ezt a stratégiát követni. Azt tudom mondani, hogy a bárki, aki megkeresett minket, nem távozott üres kézzel, ezt mondhatnám úgy is, hogy a vérünkben van a szatmári vendégszeretet, miatt próbáljuk elvinni az országba. Bárki, aki kéréssel fordult felénk, még, hogy is mondjam, csak nem távozott üres kézzel. De nevezhetjük ezt jótékonyságnak, nevezhetjük ezt üzletépítésnek, de mi szeretünk mindig mosolyogva felállni az asztaltól, vagy leülni az asztalhoz, vagy az asztalnál ülni folyamatosan, miközben pálinkázunk. Ezt tudnám.
Szuper, és akkor köszönöm szépen. Én még akkor Úrikot kérdezném meg arról, hogy te mindegyek az üzleti életben is dolgoztál, itt vagy egyházi szolgálatot is végzel. Te hogyan látod ezt az adományozási kultúrát a vállalkozóknál, a vállalatoknál? Hogy mennyire fontos az, hogy valaki az üzleti életébe ezt a keresztény szemléletű jótékonykodást vagy adakozást beépítse az üzleti életébe?
Hát a jótékonykodás az legfeljebb a vállalkozó, a tulajdonos, illetve a más ott dolgozó embereknek lehet a tulajdonsága, a cégnek, mint olyannak nem ez a feladata. Én ebben egy picit liberális vagyok. Azt mondom, mint a nagy híres Fieldban, hogy hát az üzlet feladata az üzlet. De mit jelent az üzlet? Most itt azért sokat tanultunk, legalábbis én remélem, hogy sokat tanultunk a jelenlegi üzletkrízisből. Két dologra szeretnék felhívni a figyelmet. Nem tudom, emlékeztek el, miről írtak a szaklapokban, meg a újságokban, és hónapokon keresztül közvetlen a válság előtt. Hát ahogy meg fognak szűnni az állások, mert hogy az automaták a mesterséges intelligencia átveszik. Most látta utóbbi időben még egy cikket? Nem. Akár tetszik, akár nem, az ember, mint a gazdálkodásnak a központi alanya, mint termelő, fogyasztó, terjesztő és így tovább, előtérbe került. És ezzel szerintem aktuálisabb változás, nem azt jelenti, hogy megértik az üzenetet, meg mégis fogják változtatni, de mégis megkaptuk a figyelmeztetést, hogy a gazdaságnak a célja az egyéneket, és az egyének csoportját, tehát a családok, stb. Nemzetek ellássák azok az anyagi javak, amik szükségesek az életfenntartáshoz és a fajfenntartáshoz, leegyszerűsítve. Valamint a kultúra működtetéséhez, mint a pálinka, ugye van is rész a kultúrának. Tehát ezeket a valakinek elő kell állítani, az nyersanyagok, azok mind a Jóistentől vannak, vagy a természettől, vagy a fizikától, nevezzék, amit akarjuk, az van. Az, hogy ebből termék lesz, az egyrészt szükséges egy valamilyen ipari megmunkálás, másrészt el kell juttatni, tehát kell szállítási eszköz, kell infrastruktúra, és harmadszor kell valami kereskedelmi vagy szolgálati hálózat, ahol ezt meg is lehet kapni. Most az volt a nagy doktrina, hogy mindezt automatizálják, és a szabad piacon minden megold, hát a szabad piac igényvilágon nem oldott meg semmit. Látjátok, hogy már másnap minden kormány elkezdte védeni a saját piacát, évek között megtiltották a maszkok kivitelezését. Hol van a világszabadság, a GATT, meg a senki, ezek a vám szervezetek meg sem mertek nyikkanni, tudták, hogy most ez valahogy nem jön neki. Én azt gondolom, hogy az egész gazdálkodásnak az újra gondolására kaptunk most egy esélyt. És ez igaz egy vállalatnak a szintjén, én vállalatoknak szoktam, hogy azok a beszélek a managementben, Jesus, sokszor kérnek tanácsot tőlem, hogy most mit lehet csinálni a krízisben, mire használjuk, van időnk, mire használjuk föl. És hát nem csak arra van, hogy még esetleg kitisztítjátok az éttermet, meg kiposzívószak, meg még felvilágozzátok, hanem sokkal mélyebb a menő dolog. A modell, amiben én is dolgozom, amiben a magyar társadalom is benne van, és Európa benne van, és az egész világ benne van, az működőképes, vagy nem. És a működőképes milyen feltételek mellett. Ezeket mind át kell gondolni, csak akkor kapunk választ, hogy arra a kérdés, amit előbb föltett, hogy jó ez a cím, ez a gazdaság öl. Most, mint újságíró cím, remek, mert ez fölfölgyből vigyesz rá. De a könyvnek a tartalma nem fedezi egészen a választ, és főleg szerintem hosszúban föltéve a kérdés, nem a gazdaságról, hanem, hát ez nem szeretem a kifejezés, de a rendszer. Tehát az a rendszer, amely bizonyos doktrinér gondolatokat elébe helyez a valóságnak, és a pápa abban a könyvben ad négy értékelési, és hát meg, a dolgok meg, megmagyarázásával, vagy megértésére négy alapelvet. Az első az, hogy az idő fölött áll a térnek. Vagyis az a régi imperialista mondani, hogy minél több piacot kell meghódítani, az idő múlt, a jövőt kell meghódítani. A tartóságot az időben. Másodszor, hogy az egység legyőzi a konfliktust. Hát ez remény, ez nem magától történik meg. Tehát meg kell találni a konfliktusokban, ami most kibontakozott a határokon, és már előtte is persze a migráns krízisben, meg kell találni a megoldást, a békét. Harmadszor, a valóságnak, ezt most akartam mondani, fölötte áll az eszmének. 19. század az az eszmék százada volt. Kommunizmus, liberalizmus, stb. Már senkit nem érdekelnek az izmusok. De még nem jutottunk el oda, hogy valóságot lássuk. Mi a valóság? És én azt gondolom, hogy nem csak ahhoz, hogy a reálgazdaságnak előbbre kell lenni, mint a finanszgazdaságnak, amit az egész krízis valójában van, hanem azt is, hogy az emberi kapcsolatainkban, családon belül, cégen belül, munkatársaimmal, klienseimmel, beszállítóimmal reális alapokba kell helyezni a kapcsolatokat. És marad az utolsó pont, hogy szóval az egész több, mint a rész. Hát nem elég elintélni a nemzetközi munkamegosztást, mondva ez globalizáció. A tudomásuk kell venni, hogy ennek vannak bizonyos vonása, meg megváltoztathatlanok. Nem leszünk soha, mint a középkorban, ahol mint a nézett kilométereken egy ember lakott. Ez már nem fog visszatérni. Ha visszatér, az azt jelenti, hogy nemzetközi katasztrófa, a világ még az, hogy senki nem kívántja. Hát az van, hogy meg kell találnunk, hogy hogyan lehet sokszínű az egységben. Hát ez egy óriási feladat, és ez lenne a politikának a feladata, nem pedig hangálni a tegnapi kísérletek után.
Na, köszönjük szépen a választ. Érkezett is egy olyan kérdés, egy olyan hozzászólás, ami nagyjából pont ezt a gondolatot fogja tovább lendíteni, úgyhogy ez gyakorlatilag elég hosszú, úgyhogy beolvasom egy-ez egyben. A kérdésem az, Horváth Attila tette fel, kérdésem az, hogy az emberek akarják azt, hogy meg lehet oldani helyben, de ne legyenek illúzióink, ha valamilyen alapanyag, nyersanyag nincsen, például vasérc, azt be kell szerezni. Erre nem számított senki, a történelem során mindig voltak valamilyen járvány, tervészeti vagy egyéb katasztrófák, amit nehezen, de az emberiség átvészelt. Miért van az, hogy azt gondolták, hogy ezek az idők elmúltak? Nem ment a hang, hallottátok?
Ez se új már a Club of Rome. Már nem tudom, 3 évtizeden megkérdette, hogy végesek az emberi elforrások. Ezt a Bibliából korábban is tudtuk. Azt kell csinálni, hogy nem kéne pocsékolni. Mert nem csak azért van kevés nyersanyag, mert a föld erőt tartalék, hogy fogyóban vannak. Hát azért ez is bizonyítva. Még hát ott vannak a bolygók. Most ebben nem akar belemenni. Mert az, hogy amink van, azt pocsékoljuk. Tényleg muszáj a meglevő fémeket arra felhasználni, hogy minden kütyüt negyedévenként lecseréljük. Hát a szilícium az hamar el fog fogyni. A különböző az egész komputeriparnak az alapanyagai rendkívül ritkák. A tudomásom szerint csak Afrikában van belőle, és persze nem elég. Hát ebből előbb-utóbb öldöklő háború lesz az ellenkezője a békének. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdés nem egyszerűen gazdasági kérdés, hanem nagyon messze menne politikai.
Ti mit gondoltok erről, Rudi Gergő? Tehát egyébként ebben igaza volt a kérdezőnek, hogy korábban is voltak járványok, korábban is volt nyersanyaghiány, munkaerőhiány, ezek mindig megoldódtak valahogy. Hát gyakorlatilag most is egy ilyen helyzetet élünk. Ugye, ahogy Rudi mondta, munkaerőhiány volt, most meg gyakorlatilag megrendelés nincs, ha akarom rövidíteni azt, amit mondtál. Ti erről mit gondoltok, hogy ez hogyan tudnak működni ezek az erőforrás felhasználások? Most itt értem a munkaerőt is, illetve a fizikai nyersanyagok felhasználását is. Vagy ti a saját vállalkozásotokban ezt hogyan kezelitek? Például a nyersanyag beszerzés, beszállítók, stb.
Igen, ugye mi jellemzően egy szolgáltató szektorban.
Kezdjen, Rudi.
Lehet hallani? Igen. Szuper. Tehát, hogy mi egy szolgáltató szektorban dolgozunk, úgyhogy én mindig nagy örömmel hallgatom itt az automatizálás és a robotokkal kapcsolatos ötleteket. És ugye most itt a járvány után, ugye mindig mi vagyunk így a vicc közepén, hogy milyen lesz majd egy kiszolgálás az étteremben, hogy fogják úgy kivinni a kollégák maszkban a vendégeknek az ételeket, hogy másfél méterről oda dobják a kávés csészét és társai, tehát hogy mi azért még valahogy hiszünk abba, hogy egy emberközpontú szolgáltatás marad az éttermi vendéglátás. Az erőforrásoknál ugye, nekünk ugye elsősorban emberi erőforrásokra volt szükségünk, hazudnánk, hogyha nem merült volna fel akár néhány éve bennünk, hogy keletről hozunk munkaerőt, akik esetleg olcsóbbak lesznek, és majd betanítjuk őket, és jól lehet működtetni. Más gazdaságokban is ez működött. A vendéglátásra különösen fontos az, hogy viszonylag közelről hozzuk be, helyi alapanyagokkal dolgozzunk, de ettől függetlenül azért legyünk őszinték, tehát a mi szektorunkra is ugyanúgy jellemző, hogy hajókon jönnek az alapanyagok, vagy hosszú napokon keresztül érkeznek. Elég, hogyha a gyümölcsökre gondolunk, vagy egzotikusabb húsokra, tehát hogy ezek másképp nem tudnak megérkezni. Amit én hiszek, hogy 2008-ban is mindent megígértünk, hogy újra gondoljuk a gazdaságot, és legyünk őszinték, abban a pillanatban, hogy lendületbe került ez a gazdaság, valahogy ezeket az ígéreteket elfelejtettük. Úgy, hogy a főiskolán vagy egyetemen mindig, mikor tudtuk, hogy másnap lesz a vizsga, előző nap este ott voltunk drukban, akkor megígértük, hogy soha többet ilyen felkészületlenül nem megyünk vizsgára, és ha jóisten adna nekünk még egy napot, akkor az egészet rendbe tudtuk volna pakolni, és a következő vizsgára időben kezdek el tanulni, és láthatóan a következő vizsgánál is dezsavű érzéssel, ugyanolyan izgalommal és ugyanolyan ígéretekkel mentem neki, és semmit nem változtattam. Én csúnya lesz, amit mondok, olyan, hogy most itt bármit megígérünk, meg nem lesz globalizáció, meg helyi szinten kezdünk el termelni. Ugyanúgy azt fogjuk látni, hogy Kínában hihetetlen olcsón tudnak előállítani dolgokat, minden onnan jön. Még ha itt össze is szereljük, akkor is ugyanúgy várnunk kell az alapanyagokra. Hogyha megnézzük mondjuk a mi szektorunkban mondjuk a gépeket, nagy részekről, mert Olaszországba jön, de kínai digitális részekkel, tehát hogy ezek megkerülhetetlenek lesznek, és mindig ezek ilyen utopisztikus álom, hogy majd helyi szinten, mondjuk Magyarország, vagy Kelet-Európa, vagy jóisten adja egész Európa, itt mindent helyi szinten meg tud termelni, én ezt nem érzem reálisnak. Tehát én nem is gondolkoznék ebben, alkalmazkodni fogunk majd ehhez, tehát hogy a 9-11-nél is az emberek bizalmatlanok lettek a repüléssel kapcsolatosan, senki nem mert felszállni. Az utóbbi 5 évben másfélszeresére növekedett a repüléseknek a mennyisége, száma. Mindent elfelejtünk, tehát ugyanúgy ez is majd hozzá fogunk szokni a járványhoz. Ugye most csak egy járványról beszélünk, ráadásul megint hangsúlyozni szeretném. Majd jön a következő járvány, vagy lehet, hogy ez is ilyen V-módjára, W-módjára vissza fog térni. Majd valahogy ezt is befogjuk, ezt a kockázatot magunkba számolni. Úgyhogy én ez a globalizációval kapcsolatosan, én nem a globalizáció, tehát ahogy Úrik atya is mondta, azt érzem a legnagyobb problémának, hanem magát a gondolkodásmódot. Tehát, hogy ezt kellene valahogy, hogy megértenünk, hogy nem azzal van a baj, hogy Kínából jön-e az a telefon, hanem hogy tényleg évente kétszer kellene azt a telefont lecserélni. És inkább lehet, hogy ezeken kellene hosszú távon elgondolkozni, és hogy tényleg a jövőről szóljon ez az egész, és nem pedig mindig magunkról. De azért az egész, tehát hogy egyébként, hogyha valami nagyon sokat adott nekem ez a járvány, az az, szóval, hogy gondoltuk volna azt, hogy az egész világ egy pillanatra le tud állni, és mondjuk a szén-dioxid kibocsátásunkat felére vissza tudjuk venni. Tehát, hogy ezt soha senki nem gondolta volna 2 hónapja, hogy ilyen dolog megtörtént. És ez azért mindig egy jó dolog, hogy azért van remény. Tehát, hogy mindig azt hallgatjuk, hogy mennyire megöljük a saját erőforrásainkat, mindig azt halljuk, hogy mennyire képtelenek vagyunk itt uralkodni a saját emberi dolgainkon, aztán jön egy ilyen vírus, és megmutatja, hogy esetleg nagy bajban mégiscsak tudunk valamit csinálni.
1973-ban, akkor nem is tudom, értetek-e már, volt az úgynevezett olajkrízis. Én emlékszem, hogy Kölnből Bonnba, az egy olyan 70, vagy nem tudom, hány kilométer, gyalog lehetett menni, és asszonyok tolták a gyerekkocsikat az autópályán. Volt egy ilyen sok. És ahogy mondtad helyesen, hogy ezeket elfelejtjük az emberek. De én azt hiszem, hogy mostan nem a víruson van a lényeg, hanem arról, hogy ahogy mondtad, ki hitte volna. Most azért legalább egy nemzedékig élni fog, és jönnek más jelenségek, amelynek az okai ugyanazok, mint a vírus, csak máshogy fognak jelentkezni. Az alapproblémák azok megvannak, például az, hogy a társadalom a gerinc a középosztály, és a középosztályt Európában és Amerikában tönkretették tudatosan, miközben Indiában és Kínában felépültek, ettől az egész világnak a hatalmi egyensúly fölborult, és mit folyik a háttérben egy óriási harc, amiben a nyersanyagokra való harc, például Afrikában, csak egy része a harcnak. Úgyhogy itt sokkal többről van szó, hogy most akkor tudok-e pincét találni, meg hogy honnan veszem az ananász meg a papáját. Az átgondolásról arról van szó, hogy a kultúránknak a felépítését elfogadjuk fatálisan, hogy hát mindig is ez volt, vagy mindig is ez lesz, vagy rájövünk, hogy tudatosan fogjuk formálni, alakítani. És amit a pápa mond szerintem azt, hogy alakítsunk. Tehát ne törődjünk bele a dolgokba, hogy hát mindig is így volt, meg mindig is így lesz. Nehogy lesz mindig így. Mert ha így így lesz tovább, akkor nagyon-nagyon baj lesz. Sokkal nagyobb mindjárt van. Egy most nincs is nagy baj, mire kapta. Ebben pihen egyet, gondolkozni. Vége van ideje átgondolni, hogy jók-e az üzleti terveim. Meggondoltad, átszervezheted közben a beszállító haladat. És rengeteg dolgot tudsz csinálni. Némelyeket csináljuk, és némelyeket nem. De én nem hiszem, hogy visszatérünk az előző állapotokhoz, mert az egyszerűen nem lehetséges. Tudjuk, a rendszer a határán volt, hatékonyságnak a határán. Tehát az, hogy már nem volt munkaerőm, és a többi, és hogy húzni között Ázsiába, és ezek a határán voltak a rendszer. Nem fog visszatérni a határhoz, a probléma még sürgősebb lesz. Tehát át kell gondolnunk a kapcsolatokat a nemzetek között, az emberek között, a munkaadó és a munkások között. Hát nincs már munkásosztály, sehol. Indiában és Kínában munkásosztály helyében mindjárt bejött a középosztály, tehát az komputeresek. Ki kimaradt a történelmi fejlődésig az, ami Európában megjelentette? Az nincs IPA, hanem komputer van. Ezek nagyon-nagyon megfontolandó dolgok.
Igen, és ehhez kapcsolódóan lett is kérdésünk. Egyébként Rudinak jött is hozzászólás a live-on, hogy ugye a kiszállítás az nagyon megnőtt ugye az éttermi szolgáltatásokban, illetve hogy ez a gurulós kocsin ki lehet tolni, és akkor ugye egy ilyen lefedett dologgal lehet szervírozni az ételt. De ez csak egy érdekes kérdés, viszont ami egy nagyon érdekes hozzászólás jött, hogy mit gondoltok az újrahasznosításról, az open source dolgokról és az űr kolonizálásáról, mint ilyen lehetséges erőforrás. Úgyhogy hát akkor már ez rögtön három kérdés, ugye az open source megoldások, az újrahasznosítási megoldások és az űr kolonizálása. Mint megoldás, ez rögtön három kérdés, úgyhogy próbáltok már meg mind a hárman, kérlek.
A három dolognak látszólag nincs kapcsolata, de szerintem van, még pedig a kreativitás. Mind a három azt mondja, hogy szükség van egy kreativitásra, hogy nem a meglevő megoldás, hogy javítgassuk egy kicsit, hanem átgondoljuk. Én nem értek el az open source-ot, meg stb. De hát amikor mondod, hogy az úrból hozni, hát ez egy hatalmas technológiai forradalmat idéz. Azért megszervezik, teljesen át kell szervezni a társadalmunkat. Gondolj meg, micsoda nagy erőt adott mondjuk Amerikának az űrprogram. Hol lennék űrprogram nélkül? Tehát én azt gondolom, igenis pozitívan kell nézni a jövőbe, de ezzel nem lehet ignorálni az ember, mint faktort. Analfabétákat nem lehet oda tenni a kapkeneverre. Nem fogják említeni a rakétákat, nem fognak felmenni a Marsra. Tehát szükség van az emberiségre jó egészségben és jó képzettségben. Ez most a nagy feladat, hogy a tömegeket például Afrikában hozzájutassuk azaz orvosi ellátás, amit megszoktunk, ha látjuk, hogy azért nem tökéletes, és hozzájussanak az a képzéshez, amit mindig megszoktunk. Itt Európában megvolt.
Egyik az újrahasznosítás, picit hadd érezzem magam mérnek ezt a témát, mert ugye most mindig ugye az élelmiszer pazarlásról beszélünk, és mindig megtalálják az éttermeket és a rendezvényeket ilyen szempontból. Tényleg ékes példája ennek, és tényleg borzalmas, hozzáteszem, borzalmas nézni, mennyi étel dobunk ki rendezvényeknél. Egyébként jelen éttermeknél azért sokkal kevesebben. Tavaly 800 rendezvényünk volt, nagyságrendileg olyan 130-150 ezer embert szolgáltunk ki. Tehát, hogy azért az viszonylag sok. És ugye mindig az a legnagyobb baj, hogy mennyi ételt vigyünk egy adott rendezvényre. Ugye van egy rendezvény, ha voltunk ilyen fogadáson, ott vannak a svédasztalok, és azt látjuk, hogy ott van a svédasztal, és szívesen megyünk oda. Mi férfiak ugye különösen, tehát mi ilyen zsákmányú életmódot folytatva, oda megyünk két tányérrel, és hirtelen négy kezünk lesz, és egy ilyen egyensúlyozó művészként tesszük el az ételeket, italokat, és még biztos, hogy fordulunk kettőt, ilyenkor a feleségünk különösségeken szokott lenni már, hogy miért eszem ennyit. De hogy visszatérve erre a dologra, és tényleg ez jellemző, hogy egyébként különösen mi magyarok tesszük ezt. Tehát azért azt el kell mondani, viszonylag sokan járnak hozzánk rendezvényekre, és mi tényleg különösen erősek vagyunk ilyen szempontból. És amit viszont mi nem tudunk elfogadni Magyarországon, mi ugye üzleti rendezvényekkel foglalkozunk az esetek 80%-ában, tehát partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, termékbemutatók, dolgozó ünnepségek, és a fennmaradó részén van az, hogy esküvőket bonyolítunk. Tehát, és ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy ha külföldön elfogy a rendezvény végén az étel, akkor azt mondja megrendelő, hogy milyen finom étel volt, és mindenkinek hogy ízlett. És el is fogyott, hála Istennek. Ha Magyarországon elfogy az étel a rendezvény végén, akkor fel vannak háborodva, hogy milyen kevés étellel készültünk, és mennyire ciki, hogy elfogyott az étel a végén. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy ameddig ezt a szokást nem tudjuk megváltoztatni, addig őszinte leszek, én mint szolgáltató sem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy utána szigorú szemekkel keresztüzébe próbáljak magyarázkodni, úgyhogy mi több ételt viszünk ki, és az a szomorú, hogy ezeket az ételeket, amik ott vannak ezeken a fogadásokon, ott vannak több órán keresztül a chillingekben, úgynevezett ilyen melegen tartókban, ezeket már nem tudjuk odaadni, felajánlani rászorulóknak. Tehát, hogy ez egy olyan fertőzés jelenthet, vagy kockázatot jelenthet, amit egyszerűen nem szabad felvállalni. Vannak ételek, amiket felszoktunk ajánlani, Mátai Szeretett Szolgálat szokott hozzánk rendszeresen járni, az Élelmiszerbankkal is rendszeresen kapcsolatban vagyunk. Nagyobb rendezvények, amikor 8-10 ezer fős rendezvényt csinálunk, akkor tudjuk azt, hogy biztos, hogy fog valamilyen étel maradni, amit fel tudunk ajánlani. Például egy családi napnál biztos, hogy vannak kis fánkocskák, kenyér, vagy olyan jellegűek, amiket gond nélkül el tudunk szállítani, de a többit nem lehet. És igazából ebben sajnos mi nem tudunk partnerek lenni, de azt is jó látni, hogy még régen vagy az éttermekben a vendégek a maradék ételt nem elvitték, hanem ott hagyták, és mostékba kiöntöttük, ma már becsomagoltatják és hazaviszik. Tehát, hogy kezdünk egy ilyen irányba mozdulni, és ez teljesen természetessé vált, és szerintem otthon is az, hogy szelektíve elkezdtük gyűjteni a dolgokat, ez is egy irányba mozdít bennünket. Pici lépés ez, de hiszem, hogy ez egy ilyen gondolkodásmódbeli dolog lesz, és generációnként ez viszont egy komolyabb lépés lesz. Tehát látom, hogy az én gyerekeimnek már mennyire fontos az, hogy szelektíve gyűjtsünk, hogy jobban odafigyeljünk az ételmaradékra és társaira. Egy icipicit még a házhoz szállításról, hogyha beszélhetek. Ugye nekünk ott voltunk egy olyan légüres térben, hogy konkrétan az összes rendezvényt lemondták, tehát nekünk 12 nap alatt 300 millió forintnyi rendezvényt mondtak le egyik pillanatra a másikra. És ugye először az éttermeket 15 óráig lehetett nyitva tartani, utána meg egyáltalán nem lehetett nyitva tartani. De hát azt kell látni, hogy a belvárosi éttermeinknél, ahol voltak külföldi vendégek, turisták, azok egyik pillanatra másikra megszűntek. Majd egyébként a magyar vendégek a március 15-i hétvégén lett, hogy tényleg ott is egyik pillanatra másikra elmaradtak, lemondták a foglalásaikat és társaik. Tehát ott, amikor hirtelen megérezték, hogy az idősek mennyire veszélyeztetve annak, akkor visszamondták ezeket a foglalásokat, és ott is drasztikusan, mondhatni egyik napra másikra megszűnt a forgalom. És akkor volt egy olyan pillanat, hogy mivel kezdjünk el foglalkozni a házhoz szállítással, és most mindenki a sikersztorinak látja a házhoz szállítást. De azért el kéne mondanom, hogy ez most egy ilyen, mondhatni egy ilyen agonizációs hosszabbítás részünkről, mert egyetlen egy dologban tud számunkra ez segítséget nyújtani, abban, hogy alacsonyabb, kisebb veszteséggel tudjuk megtartani a dolgozókat. Tehát az a baj, hogy míg az éttermekben 5%-os áfával tudunk dolgozni, itt 27%-os áfát kell fizetnünk. Az azt jelenti, hogy 10 000 forintnál visszafele számolunk, akkor 7900 forint a nettó érték, a többit befizetjük az államnak. Akkor ebből ezek a házhoz szállításos cégek 25%-os jutalékkal dolgoznak, amit a bruttó ára rakják rá, tehát az áfával növelt ára, és erre még az ő áfájuk is rájön. Tehát, hogy nem egészen 5000 forint marad nekünk a 10000 forintos csomagból, amiből nekünk ki kell fizetni a nyersanyagokat, a béreket, a bérleti díjakat, a rezsiköltségeket, és minden olyan, ami a céghez kapcsolódó költség.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.